Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat a mai adásban. A nőbarát város koncepciójáról fogunk beszélgetni. Mennyire jó lenne az, hogyha úgy lenne kialakítva egy város, hogy abban mindenki biztonságban és kényelmesen érzi magát. Nyilván ez nem csak a nők szempontjait jelenti, csak hogy azért vetődött föl ez a kérdés, mert hogy a nők szempontjai sok más szempontot is érintenek. Például, hogyha mondjuk csak azt vesszük, hogy babakocsival közlekedni ebben a városban viszonylag nehéz. Nekem nagyon sokszor eszembe jutott, hogy akkor egy kerekesszékkel hogy lehet itt boldogulni. Bár ugye most már egyre több helyen van kerekesszékes mosdó, akkor ugye az aluljárókba elvileg le lehet menni. Nálunk például, ha most egy kicsit elrugaszkodunk a várostól, Balatonon volt egy olyan, nem tudom, hogy miért szűnt meg, lehet, hogy nem használták, nem tudom, vagy elromlott, de volt egy olyan szerkezet, ami a kerekesszékkel együtt levitte a vízbe azt, akit az érintett, vagy szüksége volt rá, és ez egészen sokáig működött, meg szerintem egy ilyen kedves ötlet is volt. Most hirtelen eszembe jutott, hogy vannak olyan játszóterek, ahol például mozgáskorlátozott gyerekeknek is vannak játékok, mondjuk hozzátenném, hogy 1 vagy 2. Tehát, hogy nagyjából úgy tudnak részt venni ebben, hogy akkor van egy ilyen forgó valami, amire őket úgy rá lehet rakni, de különösebben ez azért nem jellemző. Ugye itt az is kérdés, hogy mi az, amitől nőbarát lesz egy város.
Igen, ezt akartam mondani, hogy amit most soroltál, azok ugye mind nagyon fontos dolgok, mármint, hogy meglegyenek egy városban, de nem kifejezetten arról szólnak, hogy vagy nem kifejezetten a nőbarát városképét erősíti, hanem a mindenféle barát.
A mindenféle barát, de azért mondom, hogy szerintem alapvetően nagyon sok mindenkire hat az, amit mondjuk egy női meglátás hozzátehet mondjuk egy város koncepciójának a kialakításakor. Ami nekem elsősorban eszembe jutott, az a közbiztonság, hogyha ugye az ember választhat, hogy most egy aluljárón keresztül menjen, vagy egy zebrán menjen át, akkor biztos, hogy a zebrát fogja választani, és ez nem feltétlenül csak a nőkre igaz. És oké, hogy nem túl gusztusosak az aluljárók, de én például azért nem megyek egy aluljáróban, mert kerülöm azokat a helyzeteket, ahol egy bezárt helyen azt érzem, hogy nem vagyok biztonságban, ahol mondjuk nincsen menekülési útvonal, vagy ahol nincsenek más emberek. Bár hozzátenném, hogy nem feltétlenül van az ember ebben a városban biztonságban, akkor sem, amikor sok ember van körülötte. Tehát, hogy én emlékszem, gimnazista koromban volt, hogy egy férfi a tömött 7-es buszon elkezdett tapogatni, vagy így. Tehát, hogy így teljesen odaszorított ott a csuklós részénél álltam középen, és senki nem csinált semmit, pedig azért gyerek voltam. Tehát, hogy így lehet, hogy mit tudom, én kinéztem 17 helyett 20 évesnek, de hát mégiscsak. Tehát, hogy látszott, néztem is körbe, hogy így keressem az embereknek a tekintetét, és emlékszem, hogy volt egy osztálytársnőm is, aki úgy jött be vele, meg a metrón történt ez, hogy sírva jött be reggel az iskolába, mert mondta, hogy igazából ugyanezt történt vele a metrón, vagy talán ott még tovább ment az ember, és ilyen nagyon durva volt a helyzet, és hogy rosszabbul esik annál, ami történt, az, hogy mennyire nem figyeltek oda az emberek, vagy mennyire nem segített senki.
Hát igen, amit mondasz igazából, az pont, hogy nem a, nem tudom én, a város vezetésen, vagy egy város kialakításán múlik, vagy az élet megszervezésén, hanem a városban élő embereken leginkább. Tehát az, hogy figyelni a másikra, hogy ilyen helyzetekben mondjuk közbeavatkozni. Hozzáteszem, egyébként egyáltalán nem könnyű ilyen helyzetben bármit is csinálni. Egyrészt, mert az ember lefagy nagyon sokszor, másrészt meg szerintem teljesen természetes az az életösztön, ami ilyenkor az emberbe így föllángol, hogy elsősorban a saját életét védje, de valóban ezt az érzéketlenséget, ezt az általad említett ügynél kisebb horderejű dolgokban is tapasztalom, hogy tényleg nagyon könnyen fordítjuk, vagy fordítják félre az emberek a fejüket.
Hát nyilvánvalóan ennek a városbarát, vagy nőbarát városkoncepciónak a része kellene, hogy legyen a szemléletformálás is, tehát talán ott kellene kezdeni, hogy ugye a társadalmi szemléletformálás, de hogy lehet-e például, azon gondolkodtam, olyan megoldás, mondjuk, hogyha csak a tömegközlekedés nézzük, amit feltételezzük, hogy nem segít senki, és mondjuk lenne esetleg valami jelző gomb, vagy valami olyan gyakorlati segítség, amit ilyenkor igénybe lehetne venni?
Hát a buszokon ugye van, meg a tömegközlekedési eszközökön ilyen úgynevezett vészjelző.
Amire általában nem reagál senki, mert azt hiszik, hogy ugye a jelzőt akartad megnyomni, csak véletlenül nyomtad meg a vészjelzőt.
Igen, bár én az utóbbi időben egyébként azt tapasztalom, hogy reagálnak rá, sőt én néhányszor jártam is úgy a villamoson, hogy van az a rész, amikor felszállsz, és a mostani hosszú villamosokon van ilyen csukló. És akkor amellett van egy ilyen kis rés, vagy be lehet állni, hogyha nagyon sokan vannak, és ott baromi könnyű megnyomni a vállammal ezt a vészjelzőt. Én párszor már megnyomtam, és mindig jelentkezett a sofőr. Hol megértően és barátságosan, hol fölháborodottam. De jelentkeznek, meg azért én találkoztam azzal is, hogy ha valaki máshogyan nyomta meg véletlenül, hogy ha nem is állította meg a villamost a vezető, de megkérdezte, hogy mi a helyzet. A metróban talán volt olyan régen, ott is véletlenül megnyomtam, de ott nem volt semmi.
Te emlékszel olyan helyzetre, amikor láttál egy olyan szituációt, amiben egy nő veszélyben volt, és gondolkodtál, hogy most akkor egyáltalán mi történik, vagy közbe kéne ellépni?
Határesetre emlékszem. Mármint arra emlékszem, hogy úgy éreztem, hogy a szituba benne lehet valami ilyesmi. Ez talán egyébként nagyon réblik, hogy mintha itt a műsorban meséltem is volna, hogy nagyon hangos megjegyzéseket tett két ember egy nőre a villamoson, de ilyen konkrét erőszakos dolog, tehát valaki megtámadott valakit, vagy inzultált valakit, és akkor segíteni kellett volna neki, olyanban én még nem voltam ilyen helyzetben. Nyilván van egy elképzelésem, hogy reagálnénk ilyen helyzetben, de ezt igazából szerintem butaság így kimondani is, vagy elmondani is, mert tényleg az ember nem tudja. Maximum reménykedhet abban, hogy úgy viselkedik, ahogy az kell, vagy ahogy segíteni tudja embertársait. Egy kicsit félek a saját reakciómtól egy ilyen helyzetben, bár hasonló szitukban azért már kiderült, hogy valamennyire tudok higgadt maradni, de azért ezek a helyzetek tényleg nagyon szélsőségesek, és tényleg az ember szerintem nem nagyon tudja megjósolni, hogy mit fog tenni.
Az igazságérzetem az nekem is nagyon magas, és én ezért szoktam félni, hogy van, hogy félreértek szituációkat, tehát hogy velem volt már olyan, hogy ez mondjuk pont egy játszótéren történt gyerekekkel, hogy kiálltam egy szerintem kirekesztett gyerekére, aki kiderült, hogy egyáltalán nem volt kedve játszani. Tehát, hogy így semmi baja nem volt, és akkor így nézett rám az a sok gyerek, akit én így egyszerre leszíttam, hogy de hát nem akart jönni játszani. Ja, mondom, jó, akkor oké, jó, akkor nem szóltam semmit. De hogy ilyen velem rendszeresen van, azt lehet, hogy én is meséltem, mert most nem emlékszem, az nem volt régen, egy pár hónappal ezelőtt, hogy valamit ott bénázott egy idősebb néni, amikor jött át a zebrán, és egy olyan nagyon mogorva, szintén idősebb úr, valami nagyon csúnyát ilyen káromkodásokkal tűzdelt minősítő dolgokat, hogy vén micsoda, és akkor ahogy tényleg egy 3 másodperc volt, ezért tudtam, hogy biztonságban vagyok, mert csak el fogok menni mellette. 3 másodperc alatt azért sikerült neki beszólnom, hogy nem illik így beszélni egy hölgyel, kifejezetten egy idősebbel. Nem tudott megszólalni, képzeld el. Még utána visszanéztem, és láttam, hogy néz rám, és akkor sem mondott semmit. Tehát, hogy így, amikor szerintem azok a jók, hogyha az ember így meg tudja őrizni úgy a higgadtságát, hogy nem kiabáltam, nem voltam mérges, hanem ilyen borzasztóan megalázó lehetett neki az, hogy én ilyen teljesen higgadtan így mondtam, hogy ez nagyon gáz volt, amit csináltál. Vagy pedig ott ezzel a hirtelen pár másodperc alatt nem tudott reagálni, még azt tudom elképzelni. Egyébként lehet, hogy én is megkaptam volna a magamét, de teljesen megdöbbent, és én ezt nagyon sokszor szoktam észrevenni, hogy ha ilyen kedvesen válaszol az ember, akkor azzal nem tudnak mit csinálni. Például volt most velem egy ilyen, hogy álltam a piros lámpánál, nálam voltak a gyerekek, zárójelben megjegyzem, hogy aznap reggel húzták ki a fogamat, tehát egyáltalán nem volt jó kedvem. És ahogy zöld lett a lámpa, a mellettem lévő sávból az autó index nélkül kivágott elém, és nagyon mérges voltam. nem szoktam amúgy dudálni, meg nem is vagyok így agresszív, hogyha vezetek, de így, amikor tudod, úgy rádölsz a dudára, így egyfolytában nyomtam, és nagyon ideges lett, és bemutatott nekem. És akkor én tudtam, hogy a gyerekek nem nagyon szeretik, hogyha így konfrontálódom másokkal, mert hát megijednek tőle. Úgyhogy gondoltam, hogy nem szólok vissza, meg nem visszamutattam neki, hanem így kihajoltam az ablakon, és integettem, meg dobtam egy puszit. Ettől még idegesebb lett. Olyan ideges volt az ember, hogy utána ő is elkezdett dudálni, meg tudod, így elkezdett előttem befékezgetni, meg belassítani, szóval így vissza akarta ezt úgy nagyon adni. Az lehet, hogy a vezetésnél ez nem jön be, meg nem minden embernél jön be, de én ezt meg szoktam próbálni, hogy nem az van, hogy így jól rá förmedek, hanem egy kicsit így próbálok valahogy úgy kedvesebben. Na de, hogy visszatérjünk a nőbarát város koncepcióra, nekem ami eszembe jutott, és ez szintén nem csak nőket érint, az a mosdóknak az állapota, ami egészen borzalmas.
Igen, és hát mondjuk a nőket egy picivel ugye jobban érinti, mert hát igen, hát tudjuk, a biológia miatt nekik ez érzékenyebb. A férfiak ugye viszonylag könnyebben el tudják a kis dolgukat végezni, de egyébként engem is rettenetesen zavar az, hogy nincsen normális ilyen köztéri WC hálózat Magyarországon. Igazából én azt hiszem, hogy olyan nagyon nem is volt soha.
Nem, tehát szerintem
mondjuk
sem.
A rendszerváltás előtt, meg rendszerváltás idején rémlik, hogy több volt, mint most, de hát azt ígérik, hogy majd ebben változások lesznek, de én egyelőre még nem látom. Sőt, azt látom, hogy igazából most már a plázában is nagyon-nagyon sok helyen pénzt kérnek érte, ráadásul meg ilyen automata rendszereket építenek be. Ilyen nagyon érdekes hibrid megoldások vannak, mert a rossz kedvű vécés néni, a kitakarítónő is, az maradt az eredeti konstrukcióból, de mellé rakták még ezt az automatát is, és mivel ezt az automatát rohadtul senki nem tudja rendesen kezelni, ott vakargatja a fejét, nem tudom én, 20-30 ember, de én vidéki városokban is volt ez, tehát Pécset tapasztaltam ezt, és akkor az lett a funkciója a vécés néninek, hogy így hát segíti, és közben pedig kicsit szídja is az embereket, hogy nem tudják használni ezt az automatát, amikor igazából most akkor vagy automata lenne jó, vagy néni, nem? Tehát a kettőnek a vegyítés egy kicsit olyan, nem tudom, pazarlásnak tűnik nekem.
Nekem erről az jutott eszembe, hogy ezelőtt kettőveli munkahelyemen volt liftes bácsi, amikor teljesen automata volt a lift, és annyira imádtam őt, hogy tudod, így nem is beszélt, egyébként soha nem is beszélgettem vele, gondoltam, hogy milyen jó lenne róla forgatni az utolsó megmaradt liftes bácsi, de hogy valószínűleg azért hagyták meg, tudod, mert hogy legyen neki is funkció, hogy egy kicsit szerintem a vécés néni is ilyen, hogy hiába automata, de hogy meghagyták, hogy legyen munkája, meg hogy üljön ott, meg hogy tudjon tök mogorva lenni, mert én is mindig ezt tapasztalom.
Hát gondolom azért, tehát a vécés nénit azt gondolom azért hagyták ott, mert valószínűleg ők is érzékelték, hogy ez a rendszer nem túl egyszerű. És akkor, hogyha ott van már a vécés néni, akkor legyen ő az, aki segíti az embereket. Egyébként liftes bácsi, meg liftes néni, ez az én életemben is szerepelt, mert mint hogy láttam én is ilyet. A Dunaujvárosi Kórházban már szerintem nincs, de ott kétféle, már mint hogy liftes ember, de ott kétféle lift volt. Az egyik ilyen személyi közlekedésre való, mármint, hogy ilyen emberek bementek, és akkor normális méretű, a másik meg egy nagyobb méretű, ahol leginkább ugye ilyen hordágyakon, meg ilyesmiken szállítottak embereket, és ott mindig volt liftes, bent ült a liftbe, és akkor volt egy ilyen kis széke, amire így ráült, és akkor nyomogatta a gombokat, tehát összeszedte, hogy az emberek hova akarnak menni. Nem hiszem egyébként, hogy a lift bonyolultabb, vagy hát modernebb technikájú lett, csak gondolom az embert sporolták ki belőle teljesen.
Igen, meg hát talán az lehet még egy plusz funkció, hogyha mondjuk ott van a mogorva vécés néni, akkor lehet, hogy nem olyan rendetlenek az emberek, mert hogy ezzel kapcsolatban is kéne egy szemléletformálás, tehát hogy jó, hogy mi azt szeretnénk, hogy legyenek tiszták a vécék, de hogyha ezeket mindenki úgy kezeli, mint valami köztéri, nem tudom micsoda disznóval, akkor igazából tök mindegy, mert nem lehet kiküldeni 5 percenként egy takarítót. Tehát, hogy talán ez a felügyelet még hozzátehet.
Hát biztos, hogy egyébként ez is segít valamit, de leszögezném, hogy ez csak az én tapasztalatom. Ellenben én azt tapasztaltam inkább, hogy ezeken a nyilvános vécék, vagy ezekben a nyilvános vécékben, amik mondjuk ilyen plázákban vannak, vagy ilyen helyeken, én azt hiszem észre, hogy ott inkább, mintha ezek a vécés nénik, vagy a takarítók lennének egy kicsit barátságtalanok, vagy én inkább azt érzem, hogy nyilván vannak rossz tapasztalataik az emberekkel kapcsolatban, hogy viselkednek ilyen helyeken. Nyilván, vagy elképzelhető, hogy volt ennek egy folyamata, amíg így kiábrándult az emberekből, és akkor egy idő után igazából teljesen mindegy, hogy viselkedsz ezen a helyen. Alapvetően azt a fajta viszonyulást kapod, azt a keserűségből fakadó, nem tudom, barátságtalan viszonyulást. De igen, hát igen, alapvetően ez, nem tudom, hogy más országokban mennyire jellemző, de Magyarországon ez abszolút érezhető, hogy ha a polgárokra hagyják konkrétan azt, hogy használható állapotban legyen egy ilyen közterületen lévő akármicsoda, tehát hogyha nincs ember ott, aki erre vigyázzon, akkor ezt elég hamar szétverik, igen. Meg elég hamar tönkre megy, és így tovább, és így tovább.
És itt még szeretnék behozni egy női szempontot, hogy ugye van lányom is, meg fiam is, és nyilván a fiú az már meg tudja oldani magának ezt a dolgot, de hogy nekem ugye a kislányt, aki most már 5 éves, és még lesz ennél sokkal nagyobb, és még sokkal nagyobb korában sem feltétlenül tudja úgy megoldani, hogy ne üljön le erre a nem feltétlenül túl tiszta WC ülőkére. Tehát nekem őt tartanom kell, tehát annál borzalmasabb a világon nincsen, mint amikor tudod, így tartod, így fáj a derekam, fáj a hátam, leszakad a karom, és akkor így kérdezem, hogy még mindig? Még nincs vége? És már azt érzem, hogy tényleg 2 perc, és be fogom ejteni a WC-be. Tehát, hogy valóban legalább, ha mondjuk ezek a higiéniai dolgok úgy meg lennének ott, vagy én előtte le tudom takarítani, vagy valami, akkor már az egy segítség lenne. Ez az egyik, ami eszembe jutott, a másik pedig, hogy életemben először, vagy életünkben először most voltunk az egyik plázában, egy gyerekmoziban a kislányommal, és voltak dolgok, amik nagyon tetszettek, majd mindjárt elmondom, hogy mi az, ami nem. Például az, hogy ilyet még nem láttam, hogy ahogy kijössz, a mozi terem mellett van egy WC. Tehát, hogy ez kifejezetten arra van, hogy ugye a gyerek valószínűleg a mozifilm alatt is 50-szer fogja mondani azt, hogy pisilni kell. Bár hozzátenném, hogy szerintem ezt is lehet úgy kezelni, hogy akkor elmegyünk előtte, de persze előfordulhat. Szóval nekem az például tök szimpatikus volt, hogy van ilyen, és ez most nem a városbarát koncepció, csak mint érintett neked elmondanám, hogy viszont az nagyon nem tetszett, hogy nagyon kicsi gyerekekkel voltak. Tehát, hogy egy mozifilm nem való egy 2 éves gyereknek, akármilyen rajzfilm, mert hogy nem néz végig 60 percet,
hát
vagy
igen,
másfél órát egy gyerek.
3-4 éves kortól érdemes talán megpróbálkozni egy hosszabb mozival először.
De az is először érdemes otthon kipróbálni, hát hogy a gyerek végig ül. Nekem mondjuk 3 évesen nem ültek végig egy, meg nem is
nekem
volt célom.
Nekem 4,5 éves volt talán a gyerek.
Meg nem is feltétlenül jó. Na és akkor ugye ez úgy van, nem tudom, voltatok-e ilyenben, vagy mondjuk a Luzi már nagyobb.
Voltunk.
De olyan, hogy így lent vannak ilyen dühöngő rész.
Igen. Egyébként több moziban is van már ilyen kids részlet.
Igen. Hát nekem ez volt most az első, amit láttam, és az sem feltétlenül tetszett. Nagyon büszke voltam, mert amúgy az én gyerekem tök jól végigülte az egészet, de hogy amikor úgy elkezdenek ott szaladgálni, meg azokra a puffokra felmászni, meg bemászni, meg egymással összeveszni, meg nem tudom, hogy
akár azért... film közben is.
Ilyet, fel, abszolút, végig a film közben. Én mondjuk nagyon jól éreztem magam, mert bevallom, hogy másodjára néztük ezt a rajzfilmet, és én 50 percet az elejéből aludtam, úgyhogy azon röhögtem magammal, hogy vettem magamnak 3000 forintért 50 perc alvás, de esküszöm, hogy megérte, nagyon jó volt. De hogy ez nem jó, tehát hogy szerintem meg kell tanulnia azt a gyereknek, hogy ez egy mozi, itt mások is nézik a filmet, és ide nem azért jövünk, hogy ez nem egy játszótér, tehát nem azért jövünk, hogy összeveszünk, stb. Tehát mondjuk ezt is mondhatjuk amúgy valamiféleképpen egy ha úgy veszük, egy nőbarát koncepciónak, egyébként minden gyerek anyukával volt, de hogy nekem meg nem tetszett, mert én meg nem akarom azt, hogy a gyerekem azt tanulja meg, hogy itt bármit lehet csinálni, hanem igenis vannak olyan 60 meg 90 percek, amikor üljünk csöndben, ha unod, akkor nem tudom, fészkelődsz, fölállsz, nem tudom, de hogy nem kezdesz el kiabálni.
Igen, amikor mi voltunk ebben a moziban, vagy egy hasonló moziban, de valószínűleg ebben, engem egyébként a szülők viselkedése zavart a legjobban, mármint hogy nem mindegyik szülő viselkedett így, de azért volt egy-két szülő, és ez bőven elég, hogyha bejönnek két-három gyerekkel, hogy bejöttek a terembe, és gyakorlatilag szabadon engedték a gyerekeket, és az egész film alatt, ott már ugye a vászon és az ülőhelyek között viszonylag nagy hely van, ott dobálták ezeket a nem tudom én, puffokat, amit te is mondtál, meg hangosan beszéltek, meg rohangáltak, a szülő meg elnyúlt, aztán örült neki, hogy nem kell rendszabályoznia. Tehát igen, igazából ezzel szerintem az a baj, hogy nyilván könnyítés akar lenni a családok felé, de mégiscsak van, ahogy te is utaltál rá, van egy ilyen kulturális követelménye ezeknek a programoknak, amit nyilván a maguk szintjén, meg a maguk töménységében, tehát amit elviselnek, de a gyerekeknek is át kell valahogy adni, hiszen akkor később se fognak viselkedni. A nyilvános vécékről akartam még azt mondani, hogy azt hiszem, hogy de ez a mindenféle barátváros koncepcióhoz is hozzátartozik, hogy ez sajnos ez tényleg nem tudja megoldani csak a város és csak a polgárok. Tehát, hogy mi mindenkinek hozzá kell tenni valamit ahhoz, hogy ezek a dolgok akár csak a nyilvános vécé helyzete javuljon. Már biztos, hogy beszéltem róla talán más kapcsán, de itt van Wim Wendersnek a legutóbbi filmje, a Tökéletes napok, aminek a főhőse egy Tokióban egy nyilvános WC takarító. Ott nem olyan régen újították föl, ilyen képzőművészeket kértek meg, ők tervezték a nagyon szuper kültéri WC-ket, és ebben a filmben nagyon sokszor lehet látni ezt a igen elhivatott takarítót, ahogy dolgozik ezeken a nyilvános WC-ken, és ott az is látszik, hogy igen, van automata papírkiadó, meg önmagát fertőtleníti a WC, meg minden, amit így a japánok így nagyon szeretnek megcsinálni, meg az egész úgy van megcsinálva, nem egy WC, hogy olyan kívülről, mintha üveg lenne, de belülről besötétedik, tehát hipermodern, nyilván az is egy más érzés, hogy eleve egy ilyen helyre mész be, máshogy viselkedsz, de ott azért látszott az, hogy persze takarítanak, meg persze van mit elpakolni, meg van mit kitisztítani, de azért nem olyan állapotok fogadták ezt az embert, vagy a munkatársait, amit mondjuk így el tudunk képzelni, hogy milyen lehet egy magára hagyott nyilvános WC-ben a szitu. Tehát azt hiszem, hogy a polgárok fejében is valahogy rendet kéne rakni, vagy valahogy arra billenteni a dolgot, hogy inkább vigyázzunk ezekre az ügyekre, meg hát a döntnököknek is bele kellene abba gondolni, hogy tényleg egy ilyen milliós városban egyszerűen nonsens, hogy ennyi nyilvános WC van, hogy csak ennyi és ilyen minőségű.
A nőbarát város koncepciójáról viszont nálunk sokkal szakavatottabb emberek is beszélgettek, egy konferenciát is, egy kerekasztal beszélgetést is tartottak erről. Most hallgassuk meg, hogy ott mire jutottak. A mai vendégünk Győr Ágnes, a Demnet kommunikációs munkatársa, akivel egy olyan dologról fogunk beszélgetni, ami nem azt mondom, hogy nem jutott még valamilyen szinten téren az eszembe, de hogy én nem gondoltam azt, hogy ezt így egészen konkrétan van olyan, hogy valaki azzal foglalkozik, hogy milyen egy nőbarát város. Márpedig ti foglalkoztatok ezzel egy kerekasztal beszélgetés során. Egy kicsit először mesélj arról, hogy mi volt az alapvető koncepció, és akkor utána elemeire bontjuk, hogy egészen pontosan mit is jelent ez.
Ez a kerekasztal beszélgetés, ami a közelmúltban volt, ez már a másik kerekasztal beszélgetésünk egy sorozatban, amit úgy hívunk, hogy Nők a radar alatt. És itt olyan témákat keresünk, ami nagyon sok embert érint, de kevésbé van reflektorfénybe, és ezek nem kizárólag nőket érintő ügyek vagy problémák, de egy picit ilyen női perspektívából próbáljuk megközelíteni őket. És az első kerekasztal beszélgetés az a nőgyászati szűrővizsgálatokról szólt, és a mostani pedig azt járta körül, vagy azt kezdte el körüljárni, mert nyilván ez egy nagyon nagy téma, hogy hogyan lehet úgy tervezni városokat, hogy alapvetően a nők számára biztonságosak legyenek, illetve a város minden lakójának ugyanazokat az esélyeket, lehetőségeket biztosítsák.
És hogyha ezt konkretizáljuk, mondjuk a saját szemszögemet nézem, akkor ez a biztonság, ez azt jelenti, hogy nem tévedek egy olyan sikátorba, ahonnan nincsen kiút, vagy ahol nem tudnak mondjuk engem sarokba szorítani, vagy ahol van lehetőségem segítséget kérni, akár akkor is, mert hogy sajnos ilyen is van, amikor mondjuk egy tömött buszon valaki zaklat, tehát hogy mik azok a szempontok, amik fontosak lehetnek?
Ez egy nagyon érdekes és izgalmas kérdés, mert nincs egy konkrét lista arról, hogy mitől lesz nőbarát egy város, viszont határozottan vannak különbségek, és sok különbséget úgy lehet megmérni, hogy utólag megnézzük, hogy hogyan használják nők és férfiak eltérő módon a tereket. A biztonsággal kapcsolatban, amikor egy várost biztonsági szempontból terveznek, akkor meg kell nézni az objektív és a szubjektív biztonságot befolyásoló tényezőket is, vagyis hát biztonságérzetet befolyásoló tényezőket. És nagyon érdekes, amit mondtál az előbb, hogy ezek milyen környezetben érzed magad biztonságban, és miben nem. Ez itt a fórumon is előjött, vagy a kerekasztal beszélgetésen. És például az aluljáróknak a kérdése, hogy azt mondta a Biztonságos és Életű Városok Egyesületének elnöke, akik kifejezetten ezzel a tér és biztonság kérdéssel szoktak általában foglalkozni, csak nem kifejezetten női szempontból. Azt mondta, hogy nagyon érdekes, hogy például van olyan aluljáró, amit kifejezetten elkerülnek nők, pedig nem nagyon történnek ott bűncselekmények. Tehát, hogy ezt a kettőt ezt szét kell választani, ugyanakkor nyilván, amikor tervezünk egy teret, vagy egy várost, akkor úgy kell megtervezni, hogy aztán ki is használják az emberek. Tehát nagyon fontos az, hogyha az embereket mondjuk, vagy a nőket, vagy férfiakat, tök mindegy, de ebből a szempontból mondjuk félelemmel tölti meg, hogy van egy olyan tér, ahol nem látják őket, és ezért nem fogják azt a teret használni, akkor ne úgy alakítsuk ki, hogy aztán később ilyen holtterek, vagy rettegett terek alakuljanak ki. Egyébként, hogyha nem használják a teret, akkor lehet, hogy azért nem alakul ki bűncselekmény, vagy nem történik ott, mert hogy nem mentek arra felé emberek. Tehát, hogy ez egy ilyen egymásra visszaható dolog.
Ez érdekes, hogy mondod, mert közben én is elgondolkodtam azon, hogy ha tehetem, akkor nem megyek aluljáróba, de én még metróval se szívesen megyek. Tehát, hogyha valahogy már egy ilyen beszorított helyzetben érzem magam, akkor az nem feltétlenül jó. De közben meg nyilvánvalóan nem csak a biztonság az, ami itt szempont. Az például előkerült, ha még a biztonságnál maradunk, a kerekasztal beszélgetésen, mint téma, hogy sajnos tényleg van olyan, hogy mondjuk egy zaklatásnak van kitéve egy nő, úgyhogy közben tele van emberekkel az egész környezet, és nem feltétlenül van kihez fordulni.
Sajnos az ilyen tapasztalások nem ritkák, tehát hogy ez velem is előfordult, és szerintem még sokakkal. Az egyik része az ilyen társadalmi edukációs dolog, tehát tehát mindenképpen szükség lenne arra is, és az is egy legitim része. A másik viszont például az, hogy a közösségi közlekedéseken mit tehetnek mondjuk a közösségi közlekedést működtető szervezetek azért, hogy az ember nagyobb biztonságban érezze magát. És a BKK-nak volt például egy kutatása ezzel kapcsolatban, azt hiszem 2 évvel ezelőtt készült, tehát viszonylag friss is, és ott többek közt azt is megnézték, hogy mitől érzi magát biztonságban egy férfi, és mitől egy nő. És ott az látszott, hogy például az, hogy van videófelvétel, ez a nőket nem nyugtatja meg, hanem nekik nagyon fontos, hogy legyen egy hívógomb, amin keresztül egy élő személlyel tudnak beszélni arról, hogy éppen inzultálják őket, vagy valami történik, ami nem komfortos számukra, vagy kifejezetten fenyegető. Úgyhogy ezt mindenképpen figyelembe kell venni, és itt is vannak különbségek, hogy mi az, amitől félünk, és mi az, mik azok, ha kialakul egy ilyen veszélyes helyzet, akkor mi az, ami megnyugtat vagy segítséget jelenthet.
Na akkor vegyük azt, hogy még mitől lehet nőbarát egy város, mert azért most eszembe jutott az is, hogy aki mondjuk kismama és gyerekekkel, vagy pici gyerekekkel közlekedik, de eszembe jutottak a nyugdíjasok is, akiknek ugye nem feltétlenül könnyű már a közlekedés, vagy akár ők is pont a biztonságukat félthetik attól, hogy vagy amiatt, hogy nem feltétlenül olyan erősek, vagy akár nem tudnak elszaladni, tehát hogy ilyen egészen profán dolgokról beszéljünk. Tehát mik azok a szempontok még, amik nőbaráttá tesznek egy várost?
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket a különböző példákat felhoztad, mert itt pontosan arról van szó, hogy itt nem egy, ami jó a nőknek, az rossz a férfiaknak fajta dimenzióról beszélünk, itt egyáltalán nem erről van szó, hanem arról, hogy nagyon sok társadalmi szerep azért a nemek szerint szétoszlik. És a nők például a gondoskodó feladatok nagy részét viszik, vagy viselik, és ezért rajtuk keresztül egy csomó olyan szempont is összegyűlik, ami például az idősekkel kapcsolatos fontos tapasztalás, vagy a gyerekekre vonatkozik, hiszen ők vannak velük, főleg a pici korukban. És alapvetően ezek a szempontok sehol nem jelennének meg, ők viszont ezeknek egy ilyen tömörített formáját testesítik meg, és alapvetően ez a nőbarát az igen azt jelenti, hogy gyerekbarát is, azt jelenti, hogy az öregedő társadalmunk egyre fontosabb szempontjait is figyelembe veszi, és ezért is egyre kevésbé hagyható figyelmen kívül. A névvel sok embernek van gondja, tehát a nőbarát egy ilyen, mi azt tapasztaljuk, hogy egyből egy ilyen kicsit ilyen konfliktus generáló szó, de szerintem ezt vállalhatjuk egyelőre, mert tény, hogy bizonyos szerepeket ők viselnek elsősorban, és ha nekik van tapasztalatuk bizonyos szerepekben, akkor érdemes őket megkérdezni, mert koncentráltan van náluk a tudás azokkal a dolgokkal kapcsolatban.
Ami nekem most még így nagyon bevillant az agyamba, az, hogy azért vannak a városnak alapvető adottságai. Ki van ez már úgy alakítva, ahogy ki van alakítva? Mi az, amin ezek után változtatni tudunk, mert hogy bizonyára ötlet az lenne, meg átalakítási ötlet lenne, de gondolom ennek is jelentős anyagi vonzata van, hogyha ezen valóban, gyakorlatban változtatni szeretnénk.
Az teljesen biztos, tehát ezek itt a szakértők is a kerekasztal beszélgetésen arról is beszéltek, hogy azért itt minden forrás szűkös, tehát a pénzforrás is, illetve a tér. Figyelembe kell ezt venni. És nem árt egyébként, hogyha az emberek tisztában vannak vele, hogy mik a lehetőségek egyáltalán. Tehát, hogy mi ezért is szeretjük az ilyen beszélgetéseket, meg kinyitni az ilyen, alapvetően egy társadalmi párbeszédet kezdeményezni az egészben, mert minden szektornak, minden oldalnak fontos, hogy tisztában legyen azzal, hogy itt mindenhol vannak keretek, de mindenhol vannak lehetőségek is. És hogy igen, Budapest már bizonyos módon van, ez a most is itt, de hogy lesznek jövőbeli befektetések, lesznek fejlesztések, lesznek átalakítások, vannak elhanyagolt terek, vannak terek, amik teljesen üresek, úgy lehetne őket kialakítani, átalakítani, hogy jobban működjenek a város számára, és amikor oda kerül az illetékes, hogy ezekről döntsön, akkor, hogyha ott van a tarsójában az a sok szempont, amit összegyűlik a hétköznapi tapasztalatokon keresztül, az elképesztően fontos a város számára. Tehát ebből mindenki profitál. Az is, aki majd nap mint nap megtapasztalja, hogy hogyan működik egy ilyen tér, meg az is, akinek hihetetlenül fontos, súlyos, anyagilag is súlyos döntéseket kell hozni arról, hogy egy tér hogyan nézzen ki a nap végén.
Konkrétumok szóba kerültek? Tehát, hogy mondjuk volt olyan, hogy itt van ez a tér, ezzel ezt és ezt lehetne kezdeni, vagy itt van ez az aluljáró, azzal azt és azt lehetne csinálni.
Ez nagyon olyan nagyon nagy konkrétumokig nem jutottunk el, de például a Népliget szóba került, hogy az mondjuk a Városligethez képest is mennyivel egy rengeteg potenciállal televő terület, mégsem mész oda a hétvégén a gyerekekkel piknikezni. Vagy hogy a Buli negyed környékén, hogy az mennyire fontos, hogy a nap minden szakában mondjuk mindenki számára élhető tér legyen, vagy mennyire probléma az, hogy mondjuk bizonyos időszakokban csak bizonyos csoportok számára optimális, mások számára pedig élhetetlen adott esetben. Tehát, hogy ez egy izgalmas kérdés. Egyébként meglepő, hogy Magyarországon itt tartunk, vagy most 2024-ben kezdtük el ezt a beszélgetést, mert Bécsben ez egy olyan párbeszéd, ami már a 90-es évek, sőt, még azelőtt elkezdődött. És azért Bécs nagyon sok éven keresztül ugye a legélhetőbb városok listáján az élen szerepel. Ezért nyilván nem kell copy-pasteni megoldásokat, de nem árt egy kicsit megnézni, hogy mit csinálnak, mert ott például 2005 óta egy ilyen gender-szenzitív elv vagy irányelvek léteznek minden egyes új befektetésnél, minden egyes tér átalakításnál figyelembe kell venni.
Egy kicsit azt gondolom, hogy nagyon le van redukálva az, hogy egy-egy teret kihasználhat. Tehát, hogy nagyon szűk a kör. És akkor azok, hogyha oda átveszik úgymond az uralmat, akkor a többiek kiszorulnak. De és ezek valóban nem csak férfi és női szempontok. Tehát, hogy tényleg azt kéne figyelnünk, hogy ez valószínűleg mindenkinek az érdeke.
Abszolút. Aki a babakocsit tolja egyébként, az nagyjából azt is fel tudja mérni igen rövid idő alatt, hogy hol van akadálymentesítve, ugye a tömegközlekedés, vagy a közterületek, ez teljes mértékben így működik, hogy egyszerűen rálátsz, mert abba a helyzetbe kerülsz. De ez azt jelenti, hogy mondjuk más életszakaszokban másra látsz rá nőként is, tehát nem azt jelenti, hogy így egyszerűen univerzálisan nálunk van a bölcsekköve, de belekerülsz azokba az élethelyzetekbe, és nem tudod nem észrevenni azokat a dolgokat. Én például kapásból pontosan tudom, hogy hány ilyen repedés van a betonon, a lakásunktól az óvodáig, mert minden nap ott megyünk végig, és tudom, hogy meg be lehet elesni rohadtul egy rollerrel. Na most az a helyzet, hogy ezek olyan dolgok, amik nem csak számomra fontosak, hanem mondjuk annak is fontosak, akik például mondjuk kerekesszékkel közlekednek, de annak is, aki éppen biceg, mert nem tudna jobbat lépni, és akadály számára. Tehát ezek ilyen olyan szempontok, amik ha megjelennek a várostervezésnél, mindenki profitál belőle. Mert egyébként a fantasztikusan jó fizikai képességekkel megáldott 30 éves férfi is lesz egyrészt idősebb, lesz olyan, hogy meghúzza a lábát, tehát hogy mindannyian ezek forgandó szerepek, meg helyzetek az életben, és hogyha úgy van kialakítva a tér, hogy befogadó minden szakasszal, minden élethelyzettel kapcsolatban, abból mindenki csak profitál.
Vannak, szerintem még, és megint eszembe jutott még egy jó példa, hogy szerintem most már sokszor a játszóterek mellé rakják ezeket a köztéri erősítő, tehát az én gyurdának hívom, tehát ez a kültéri gyurdákat. Még lehetne egy fokkal jobb, hogyha ugye ezek egy kerítéssel lennének elválasztva, mert akkor én valóban tudok ott addig akármit edzeni, amíg a gyerek meg a játszótéren van. Így egy kicsit már olyan neccesebb, hogy ugye egy kerítés elválaszt bennünket, és azért annyira jó anyának nem érzem magam, amikor a gyerekemet meg engem egy kerítés választ el. De hogy már látom azt, hogy így közelítenek legalább egymáshoz ezek a dolgok, hogy megférnek egymás mellett olyan dolgok, amik korábban abszolút külön választottak, úgymond. A biztonságokkal kapcsolatban még viszont mégiscsak visszatérnénk, mert talán az egyik ilyen legsarkalatosabb dolog, hogy azzal kapcsolatban érzem azt, hogy nagyon sok embernek vagy szakembernek a közreműködése kell ahhoz, hogy mondjuk egy tér vagy egy város biztonságos legyen. Kik azok a szakemberek, akiket mondjuk ti bevontok egy ilyen projektbe, vagy akikre szükség van? Mert hogy itt azért bűnmegelőzésről is van szó, igazságszolgáltatásról is, térkialakításról, szóval itt rengeteg minden van.
Bevével beszéltünk, ők abszolút eljöttek, és nagyon hasznos dolgokat is mondtak. Én gondolom, hogy egyébként, amikor egy döntéshozó ezen a szinten tart, akkor a rendőrség és a Nemzeti Bűnmegőrzési Tanács velük szóba áll, tehát hogy gondolom ezek ezen a szinten beszélgetnek. Itt a kerekasztalon ők most nem jelentek meg, de szerintem azért értenek hozzá is. Én merem feltételezni, hogy kompetensek is.
Mert hogy az is segíthet mondjuk akár a bűnmegelőzésben, mit gondolsz erről, hogy ha már adott esetben a tér úgy van kialakítva, tehát ez mondjuk akár az igazságszolgáltatás munkáját is tudja könnyíteni.
Egyértelmű, teljesen egyértelmű, tehát egyrészt vannak ilyen fizikai aspektusai annak, hogy hol fordulhatnak elő kevésbé bűncselekmények, nyilván azokon a helyeken, ahol nem lehet teljesen izolálódni, tehát hogy ahol rálát egy kamera, vagy nem vagy olyan helyzetben, hogy abszolút kiszolgáltatott legyél. Tehát ezek a szempontok megjelennek. Viszont a másik fontos aspektusa ennek az egésznek, hogy az egyik legjobb bűnmegelőzési módszer az az, hogyha sokan vannak a téren. Tehát, hogy egyfajta ilyen egymásra vigyázás, ilyenfajta társadalmi interakció van. És ahhoz, hogy ilyen terek alakuljanak ki, ahhoz is kell, hogy élhető terek legyenek. Tehát, hogy ez önmagát generálja, ahol nincsen kihalt környezet, ott nem fog előfordulni, kevésbé fog előfordulni bűncselekmény.
Például Bécsből eszedbe jut olyan példa, ami bűnmegelőzéssel kapcsolatos?
Amit itt esetleg meg lehet említeni, az, hogy volt 2006-ban egy Marienhilfe nevezetű városnegyeddel kapcsolatban egy ilyen pilot projektjük, ahol szintén női szempontokat vettek figyelembe elsősorban, és ott a köztéri világítást előtérbe helyezték, és nagyon sok helyre helyeztek el világítótesteket, illetve rakták át az eredeti helyükről az alapján, hogy melyik útvonalkon közlekednek a nők. Mert ugye ez is tök fontos, szubjektív, objektív is egyébként, tehát hogyha egy sötét park van, azon a nők nem, vagy szerintem, és nem is baj, nem fognak átmenni. Úgyhogy igen, ilyen szempontból ez itt megjelent.
És akkor, hogyha nem csak a bűnmegelőzést veszük, akkor kik azok a szakemberek, akiket szerinted érdemes egy ilyenbe bevonni, vagy akiket ti bevontatok?
Hát van egy lista arról, hogy mi kiket vontunk be, és viszont a másik, hogy kiket érdemes bevonni, mindenkit érdemes bevonni. Tehát ez egy borzasztóan széles téma. Mi tájépítést hívtunk el, környezetpszichológus, Dúl Andrát, fantasztikus elme, de mindenki egyébként nagyon sokat hozzátett. Elhívtuk a BKK-nak a képviselőjét, a Hévtől is hívtunk, sajnos ő nem tudott jönni, de szeretett volna. Ezen kívül volt urbanista, aki a BM-én oktat, Szabó Julianna, és alapvetően még nagyon sok embert hívtunk, nem mindenki ért rá, de itt van ez a konkrétan a fizikai térrel foglalkozó, illetve a pszichológiai vonalval foglalkozó szakember is, és igen, mindenkinek van egy kis helye benne igazság szerint, mert rengeteg aspektusa van.
A tér pszichológiájáról még egy pár szót tudsz mondani, az egy érdekes dolog. Igazából nem is nagyon hallottam arról, hogy van, aki kifejezetten erre specializálódik.
Hát ez Dugl Andrea nevéhez fűződik, és vele mindenkinek érdemes beszélgetni, hogy meghallgatnia. Ő például ezen a kerekasztal beszélgetésen azt mondta, hogy mennyire érdekes, hogy egyébként az ember tudatosan nem feltétlenül tudja, hogy mitől érzi magát jól egy térben, mert nem figyel ezekre az aspektusokra. És hogy olyan finom nüansznyi különbségek vannak, hogyha mondjuk valaki megtervez egy járatát, akkor ezt most arra, tehát megnézni azt, hogy ezt most hogy tervezte meg, hogy alkalmas legyen arra, hogy az ember sétáljon rajta, vagy arra ösztönözze az embert, hogy sétáljon. És már ez is ilyen hatalmas különbséget jelent. És szerinte alapvetően itt az edukáció nagyon fontos, hogy az emberek kicsit máshogy álljanak hozzá ehhez a kérdéshez, és a kutatók is jobban felmérjék azt, hogy milyen tényezők hatnak rájuk. De azért, mert most is rengeteg tudás van ezzel kapcsolatban, ami rendelkezésre áll, és amit lehet használni. De nagyon összetett, tehát sokrétű.
Hogy tervezitek, hogy mi lesz a következő lépés ezzel a projekttel kapcsolatban?
Vannak terveink, konkrétan meghirdettük a Nőbarát Városok koncepciót, ami arról szólna, hogy a szakértők, akik hozzánk csatlakoznak, azoknak az önkormányzatoknak, akik szeretnének elindulni, vagy tovább menni ezen az úton, egy ilyen listát állítanak össze, vagy tanácsokkal látják el, hogy mik azok az első lépések, amivel el lehet ugye indulni a nőbaráttá válás útján. De szeretnénk erről egy széleskörű ilyen párbeszédet is folytatni, és ezért gyakorlatilag létrehoztunk egy e-mail címet, a nőbarátváros@demlet.org.hu-t, és ide várnánk mindenfajta reflexiót. Tehát ha bárki bármit érez ezzel kapcsolatban, akkor tényleg várjuk, kritika is jöhet, és jó gondolatok is, bármi, mindenre teljesen nyitottak vagyunk, mert szeretnénk megnézni, hogy egyébként mik ezzel kapcsolatban a társadalmi igények, és folytatnánk természetesen ezt a továbbiakban, elve megkérdezzük az önkormányzatok, hogy ők mit gondolnak róla. Mi ezeket a kerekasztal beszélgetéseket mindig a párbeszéd elkezdésének használjuk, tehát még nem tudjuk, hogy merre tart. Egyelőre azt látjuk, hogy hihetetlen érdeklődés volt. Kicsit meglepett, de még nagyobb érdeklődés fogadta, mint az első kerekasztal beszélgetésünket, ami jó-rossz, mindenki ítélje meg maga, de ettől függetlenül egy nagyon fontos visszajelzés számunkra.
Nagyon szuper kis projekt, sok sikert kívánunk hozzá, és köszönjük Győr Ágnesnek, a Demnet kommunikációs munkatársának, hogy a vendégünk volt.
Köszönöm.
Itt az adás végén egy hírről beszélgetünk, pontosabban egy könyv kapcsán, egy hírről, amely arról szól, vagy hát arról számol be, hogy Hitlernek miféle nőügyei voltak, meg hát arról is, hogy a harmadik birodalomban úgy eleve hogyan álltak hozzá a nőkhöz. A harmadik birodalomban szól a cikk, megtartották a nők szavazati jogát, önálló politikai szerepük nem volt, mivel úgy hitték, nem képesek döntéshozatalra. Hitler ugyanakkor kizárólag azért egyezett ebbe bele, hogy ezzel is azt üzenje a világnak, az egész német nép őt támogatja. A diktátorban rejlő nőgyűlölőből fakadhat az is, hogy több életrajzíró túl merevnek, illetve érzelmektől mentes nőktől tartó aszexuális embernek írta le őt. Azért nem nagyon hallottunk még olyan diktátorról, akinek így rendezett lett volna magán élete, nem? Az jutott eszembe, hogy az, talán meg is lepődnénk azon, hogyha lenne egy ilyen tömeggyilkos, és egyébként meg hát csodálatos családi életet él.
Na de nagy csajozógépekről meg igen. Tehát, hogy nagy csajozógépekről meg igen, itt az adásban is ugye beszélgettünk Castro-ról például.
Hát igen, de a csajozás pláne az, amit ezek az emberek csajozás alatt értettek, vagy amit csináltak, hát az is inkább ezt a férfi központú szemléletet erősíti meg. Hát ugye a Castro kapcsán is az volt, hogy vitték hozzá a csajokat, meg mit tudom, valami sziget volt ott, hogy valami szigeten csajozgatott. Hát igen, és egyébként meg ezek ilyen nagyon plasztikus dolgok. Mármint, hogyha elolvassuk ezt a könyvet, vagy ezt a cikket, amiből szemlézünk. Azért tényleg a Hitlernek a nőügyei, a akár nem csak az Eva Brown-nal, hanem voltak neki ugye más nőgye is, azok azért úgy mind azt támasztják alá, amit gondoltunk erről a szerencsétlenről, hogy hát képtelen volt igazából emberi kapcsolatokat is kialakítani, de mondom, én őszintén szólva az ellenkezőjén lepődnék meg, tehát az, hogyha nem ilyen dolgok derülnének ki. Egyébként meg ez mindig ilyen izgalmas volt, de én azt vettem észre, hogy mostanában minthogyha tényleg többször beszélnénk ezeknek a történelmi személyiségeknek a magánéletéről. Ez nem tudom, hogy egyébként miért van. Lehet, hogy azért, mert ez a bulvárnak valami olyan szeglete, ami, ha nem is érintetlen volt eddig, de nem feltétlenül érdekelte annyira az embereket, meg gondolom ez a streaming miatt is van. Tehát, hogy a dokukrájmok, vagy ezek a történelmi dokumentumsorozatok is nagyon mennek. Kérdés az nekem mindig ezzel kapcsolatban, hogy azon túl, hogy ezek sokszor ilyen meghökkentő, izgalmas történetek, mit tudunk ezekből tanulni?
Hát igen, felveti a kérdést, hogy ugye nem hozzuk-e így emberileg közelebb az adott diktátort, akit nem feltétlenül kéne így.
Még félelmetesebb lesz tőle.
Igen. Hát valószínűleg az van, amit mondasz. Egyrészt szerintem az is, hogy már annyira kielemeztünk mindent, meg már annyiféle műsor van, hogy annyiféle aspektusból meg van közelítve a történelem is, hogy szerintem már témát keresünk nagyjából, tehát hogy valószínűleg azért is. Meg hát ugye valószínűleg ők is el akarják adni a könyvet. Azért számomra mondtad, hogy te láttál ezzel kapcsolatban valamilyen dokumentumfilmet, de számomra voltak ezért ebben új információk, mint például, hogy Goebbels felesége tetszett nagyon, vagy szerelmes volt belé Hitler, és akkor nagyon féltékeny volt Goebbels, de aztán a végén arra jutottak, hogy mégiscsak Hitler megjelenhetett a feleségével, ugye ilyen hivatalos rendezvényeken, és még tisztelettel is adóztak ez iránt a kapcsolat iránt, azon keresztül, hogy az összes, azt hiszem talán 1, 2, 3, 4, 5, 6 gyereküknek H betűvel kezdődő keresztnevet adtak, ugye?
Elmerodjantak tőle.
Igen. Mondjuk megmondom őszintén, hogy el tudom képzelni ezt a rettegést, hogy lehet, hogy így valahogy az ember kompenzálni akar.
Jó, mondjuk Goebbels se volt egy jó ember, de hogy ez, tehát, hogy ezt most csak azért mondom, mert nyilván nem sajnálom olyan nagyon, de hogy azért az elég rossz érzés lehet, amikor a főnököt kinézi a feleségére. magának, vagy hát a feleséged is kinézi a főnöködet. Pláne amikor a főnököd ilyen tényleg nagyon fontos ember, hogy hát szó szerint életről és halálról dönt.
Igen, meg ugye azért az is érdekes, hogy ugye amit beszéltünk, hogy mondjuk még Castro vagy Che Guevara, ők abszolút a nőzést azt ilyen fizikai szinten űzték, azért Hitler nem, tehát ugye nyilvánvalóan Goebbels-el is ez csak, vagy a Goebbels feleségével is ez csak egy ilyen megjelenős kapcsolat volt, vagy egy ilyen plátói valami, mert több olyan kapcsolata is volt, ahol fizikai, tehát szexualitás nem volt igazából, szex nem volt közöttük.
Igen, és akkor most egy kicsit válaszolnék is a saját kérdésemre, hogy mit tanulhatunk ebből. Hát nyilván azt tanulhatjuk ebből, hogy talán egy kicsit jobban megérthetjük ezeknek az embereknek a pszichológiai látleletét, vagy ha nem is mögé láthatunk a személyisége mögé, mert nagyon sokszor ott nincs semmi érdekes, csak nem tudom én, az ördög maga, de azért ezt tényleg szerintem nagyon sok mindenre magyarázatot adhat, akár a szakembereknek is, vagy lehet, hogy leginkább nekik, hogy az, amit Hitler képviselt, amit akár a pulpituson csinált, a nem tudom én, a mindenféle beszédeiben, hogy azok hogyan táplálkoznak ezekből a frusztrációkból, vagy ezekből a meglehetősen nagyméretű sérülésekből, amik nyilván az egész pszichéjét behálózták, és hát valóban furcsa lenne, hogyha egy olyan ember, aki ilyeneket művelt, a magánéletét meg jól tudná gerebjézni. Tehát az tényleg különös lenne.
És hát az is szerintem különösképpen érdekes, hogy a szerelmeinek a többsége egy olyan jó 20 évvel fiatalabb volt nála.
Hát igen.
Tehát egy ilyen ember, aki ilyen dolgokat csinált, mint Hitler, olyan szinten félt a nőktől, hogy fizikai kapcsolatban nem mert belemenni, és még bár lenézte a nőket, meg azt gondolta, hogy a helyük ott van, ahol, de még így is 20 évvel fiatalabb nőket gyűjtött maga köré, gondolom ennek is oka van, mert hát nyilván ott jobban le lehet uralni egy fiatalabb embert.
Igen, meg nyilván a tekintély az erőteljesebben jelenik meg egy ilyen nagy korkülönbséges viszonyban.
Igen, és ugye borzasztóan féltékeny is volt. Volt egy olyan szerelme, aki öngyilkos lett állítólag emiatt, bár ezzel kapcsolatban is nagyon sok elmélet van, hogy értett a fegyverekhez ez a nő, úgyhogy nem biztos, hogy öngyilkos lett, hanem lehet, hogy történt vele valami. Ez meg különösen tetszett nekem, úgyhogy hát Eva Braunról tudunk a legtöbben. Hát tényleg lehetett valami probléma ugye a szexualitásával kapcsolatban is, mert hogy orvosi feljegyzések szerint bikaheréből készült vágyfokozót vett be az együttlétei elő.
Igen, volt neki egy ilyen saját embere, ebben a dokumentumfilmben láttam, rémlik. Ez egyébként ilyen híresebb történelmi személyiség ő is, már mint hogy a nácik körül őt szokták emlegetni, aki gyakorlatilag így a házi orvosa volt, vagy a személyes orvosa volt, de igazából a dílere volt. Tehát ő volt, aki rászoktatta a kemény drogokra, mindenféle kemény drogokra, és ezt a herés dolgot is ő találta ki. Mert mindenre volt valamilyen kotyvaléka, és hát nyilván mivel semmiféle kontroll nem volt, ezért ilyen egészen őrült dolgokat is beadott a Hitlernek, szóval a fene se tudja, hogy az egyébként is zavarodott elméjét még ezek a dolgok hogyan zavarosították tovább.
Igen, de nekem nagyon tetszik ez a bikahere, hogy gondolom emögött lehetett valami ilyen inkább ilyen kuruzslósnak érzem ezt a dolgot.
Hát hogy, az volt
hogy egyértelműen a bikavadító energiákat kaphat az ember attól, hogyha bikaherét eszik.
Hihetetlen koktélokat adott be. Ebben a doksiba elég sokszor, vagy elég sokat beszéltek erről.
Na, hát akkor ennyit Hitler szexuális és szerelmi életéről, amit ezúttal sem fogunk megfejteni, és talán nem is az a cél. Lassan az Unisex végéhez érünk, de még mielőtt elköszönnénk a hallgatóktól, szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy még mindig tart a túlélési gyakorlatunk, és ahogy a hallgatók számíthatnak ránk, úgy mi is számítunk a hallgatókra. A Klubrádió weboldalán bővebb információt találhatnak arról, hogy hogyan tudnak támogatni bennünket.
Igen, és ha megtehetik, akkor legyenek kedvesek, tegyék meg, és segítsenek nekünk, hogy továbbra is tudjuk gyártani az olyan kiváló műsorokat, mint amilyen az Unisex.
És ne csak visszahallgathatóak legyünk, bár most azért hozzátenném, hogy hallgassanak is vissza bennünket, mert hogy ugye a főbb podcast megosztó felületeken erre is van lehetőség, illetve a Klubrádió weboldalán szintén meghallgathatják az Unisex mai adását is, és a korábbiakat is.
Így van. Üdvözlő önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.